nagy szeretettel és tisztelettel kérem Steiner József testvéremet, barátomat, és azt elfelejtettem mondani, hogy tanáromat is, a TCM-nek, ő a magyarországi vezetője, igazgatója, hogy mondja el azt, amit Isten a szívére helyezett, mi pedig hallgassuk meg, fogadjuk be Isten igéjét. Gyere, Józsi, mondd el, amit Isten a szívedre helyezett.
Kérem az ünneplő gyülekezetet, hogy fennállva hallgassuk Isten igéjét. Ha van nálunk Szentírás a kézben, akkor nyissuk ki Pál apostol első levele Timóteushoz 6. részénél, ahonnan a 6. verstől a 12. vers végéig olvasom Isten igéjét. Tehát így szól hozzánk az Úr szava, az első Timóteusi levél 6. részéből a 6. verstől a 12. versig. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába és sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek csak pusztulásba és romlásba döntik az embereket. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől, és sok gyötrelmet szereztek maguknak. De te, Isten embere, kerüld ezeket. Viszont törekedj az igazságra, az Isten félelemre, a hitre, a szeretetre, a béketűrésre, a szelídségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, és amelyről szép vallástétellel vallást tettél sok tanú előtt. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük neked a hálaadó napot, köszönjük neked a hálaadásnak a lehetőségét, és azért imádkozom most, hogy a mi elménket, szívünket, egész lényünket ébreszt fel, hogy ne téves képek, álomképek, vagy valami torzult valóságnak az értelmezésében gondolkodhassunk a háláról, hanem olyan igazságok alapján, amelyeket te adsz át nekünk a Szentírásban, hogy megértsük a hála érzet, az elégedettség nem a pillanatnyi körülményeinktől függ, hanem a szívbéli beállítódottságtól. Kérlek, hogy segíts, hogy szíveink így hangolódjanak most te feléd ezen az ünnepen, az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves vendégeink, tisztelt polgármester úr, felolvasott ige szakaszban az anyagi javakhoz való viszonyulásról olvastunk, és azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, mindannyian érezzük, mindannyian éljük, hogy manapság abban a világban, ahol mi élünk, ahol mi létezünk, a hálaadás, a hála érzet rendkívül szorosan kapcsolódik az anyagi javakhoz. Az utca embere ma akkor hálás, vagy akkor lenne hálás, ha meg lenne neki minden anyagilag. Gyülekezetekben ennél többről is tanulunk, és próbáljuk megérteni, hogy ez nem feltétlenül így van csak. Nem azok voltak a világ történelemnek, vagy akár az egyház történelemnek a leghálásabb emberei, akiknek minden megvolt anyagilag, hanem valami mástól függött ez. Csak olyan világban élünk, ahol mindenki fogyaszt, mi is mindannyian fogyasztunk, és majdnem mindenki túlfogyaszt. Mondhatná valaki, hogy ez az ember a szószéken el van tévejedve, biztos azt gondolja, valami nyugati országban van. Őnekik igen. Őnekik sok minden kijut a fogyasztási javakból, mi nálunk nem annyira. Hadd mondjak valami olyasmit, ami egy kicsit felhívja a figyelmünket arra, hogy mi hogyan állunk országunkban. A fogyasztásnak a kérdését nemzetközi szinten mérik az úgynevezett ökológiai lábnyommal. Mit jelent ez a bizonyos ökológiai lábnyom? Azt jelenti, hogy az adott egyénnek, gondolhatunk magunkra, vagy egy tipikus magyarországi állampolgárnak, vagy minden más országban is értelmezhető ez, mit jelez a fogyasztás, azaz az egyének életmódjukkal mekkora erőforrást, energiaforrást, és mindazt, ami itt van, fogyasztunk el, ami elérhető számunkra. Egészen pontosan az ökológiai lábnyom azt jelenti, hogy ha mindenki olyan mértékben használná fel a nyersanyagokat, meg az energiát, mint mondjuk egy magyar állampolgár, akkor 3 földgolyó lenne szükséges ahhoz, hogy minden egyes élő ember el tudja látni magát. Fordítva is lehet beszélni erről a számról. Azt is lehet mondani, hogy ha mindenki úgy fogyasztana, mint egy átlagos magyar, akkor a földön élő emberek 1/3-ának lenne csak erre lehetősége. A 2/3-addal valami más megoldást kellene kiötleni. Én tudom jól, hogy vannak olyan nyugati országok, ahol ez a szám nem 3, hanem mondjuk 7,5 vagy 8,5. Tehát 8,5 bolygó kellene ahhoz, hogyha mindenki úgy élne, mint ebbe vagy abba az országba tartozó személy. Azonban a skála másik oldalán is vannak országok. Néhány héttel ezelőtt egy olyan észak-afrikai országban éltünk, ahol úgy elnézegettem, úgy figyeltem a gyermekeket, akiknek nagyon keményen kell a gyermek munkában részt venniük, nem csak azért, mert a szüleik sem találnak más megoldást, és engedik, vagy éppen bíztatják, vagy éppen kényszerítik, vagy akár eladják gyermekeiket erre, mert egyszerűen maguknak is ez az, nem csak hogy érdekük, az egyetlen lehetőségük, hogy életben maradjanak. És akkor elgondolkodtam azon, magyarországi gyermeken, a rokonságomban, akit hallgattam, és azt mondja, hogy megint iskola, minden nap szenvedhetem fel magam a buszra, és mehetek az iskolába, és gyötrődhetek ott minden nap, mert tanulni kell. És úgy gondolkodtam ezen, hogy mennyire nem a körülményektől függ a hálaadás érzete. Mennyire nem abban az számít, hogy mi van, hogy annak tudok örülni, hanem hogy a szív milyen állapotban van, annak mi a beállítódása. Éppen ezért minden egyes nap egyébként, életünk minden egyes napján, de különösen is a hálaadó napon úgy emlékezni kellene nekünk erre a mondatra, erre a gondolatra, amit így fogalmazott meg az alapigében Pál apostol, de ez Istennek a szava. Ő ihletésre az Isten szavát írta le, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. 3 gondolatkörben szeretném kibontani ezt az üzenetet a bevezető után. Az első, amit így fogalmazott meg megint az ige szó szerint, hogy semmit sem hoztunk erre a világra, és nem is vihetünk ki innen semmit sem. Ezt mondja itt az Isten igéje. Ez a 7. vers a felolvasott ige szakaszban, és azt gondolom, hogy az egyik legmélyebb, az egyik legbölcsebb, az egyik legfontosabb gondolatsor a Szentírásban mifelénk az anyagi javakkal kapcsolatban. Nekem nagyon tetszik az, hogy nem azt mondja a Biblia, nem azt mondja a Szentírás, hogy bűnös minden dolog, ami anyagi. Hogy minden dolog rossz, ami fizikai, és csak a lelki értékek a jók. Hát ez egy rendkívül idejét múlt üzenet lenne, nem idejét múlt a Bibliához képest, mert az soha nem mondta ezt, hanem talán a középkori egyházban próbálták így forgatni az emberek, hogy a lelki értékekre felhívják a figyelmet, hogy rossz minden, ami anyagi. Rossz minden, ami pénzen megvásárolható. Ez egyáltalán nincsen így. A Szentírás nem beszél erről egyáltalán. Amiről beszél, amit például itt Pál apostol írt ifjú tanítványának, Timóteusnak, hogy mi az, ami ugyan most értékes nekünk és szükséges nekünk, de elmúlik. És ideiglenes. És mi az, ami megmarad az örökké valóságig. Az anyagi javak fontosak. Ha ennek a gyülekezetnek nem lenne bevétele, most nem égnének a villanyok. Akkor nem lenne ebéd. Ezek pénzen megvásárolható dolgok. Ha nektek nem lenne jövedelmetek, nem tudtatok volna most ruhába bújni, testvéreim. Nem lett volna meg a reggeli. Valamit enni, hogy az ember ne álljuljon el. Főleg ebben az időjárásban. Az anyagi javak nem rosszak önmagukban. A helyén kezeljük őket. Ha megtaláljuk a helyüket, hogy mire és meddig adta az Isten. De nem maradnak meg ezek az örökké valóságban. Tehát amikor ilyeneket olvasunk így, ilyen buzdításokat, ilyen tanításokat a Szentírásban, mint az alapigénkben, akkor valahogy az jelenik meg bennünk, hogy hogyan tudnánk mi itt a meglévő anyagi javak használatával is, jó felhasználásával is, azokkal a lelki javakkal törődni többet, amelyek túlélik ezt a fizikai világot majd. És amelyeknek örökké való jelentőségük lesz, már csak azért is, mert semmit sem hoztunk ebbe a világba, és innen semmit sem fogunk kivinni magunkkal. Hogy nyomatékot adjon ennek a mennyei atya, Jézus Krisztusba mutatta meg ezt nekünk leginkább. Gondoljatok az Úr Jézusra, ugye ő teljesen ember volt, a mi hitvallásunk szerint, de teljesen Isten is. És főleg ezt az utolsót kell aláhúznom akkor, amikor azt mondom, hogy így érthetetlennek tűnik nekünk elsőre, hogy Isten fia, és úgy érkezik erre a világra, hogy semmilyen nincsen. Maga tehetetlen kisgyermekként. Így érkezik ő is. Mit jelent ez? Nem hozta Jézus Krisztus az ő hatalmi jelvényeit. Csecsemőként jött, meg kellett tanulnia beszélni. Meg kellett tanulnia járni, és nem hozta hatalmi jelvényeit, nem hozta azt a kiírást, azt a titulust magán, hogy ő a seregeknek az ura. Hogy ő az erős Isten, és annyi mindent mond még a Szentírás őróla, nem volt ráíró ám a kisgyermekre. Lehetett előtte leborulni ugyanként, de lehetett azt mondani, hogy hát ez csak egy gyerek. Ez csak egy csecsemő. Nem volt titulusa semmi. Aztán nem hozta magával az ő koronáinak sokaságát. Ez meg mit jelent? Hát az, hogy Jézus Krisztus a királyok királya. Világtörténelem során nagyon-nagyon sok király volt, nagyon sok egyéb féle hatalom is volt, és jó az, hogyha egy jó kormánynak van ereje, van hatalma, van autoritása, meg tudja valósítani azokat a jó dolgokat, amelyeket Istentől kapott megbizatása szerint szeretne tenni. Ez egy nagyon jó dolog. De az is jó dolog, hogyha minden kormány, minden király, minden pozícióban lévő ember azt mondja, hogy de azért nekem is van egy olyan uram, aki előtt térdet tudok hajtani, aki előtt le kell nekem is borulni. És ez Jézus Krisztus. Mert vannak királyok, de van a királyoknak királya. És ez Jézus Krisztus. Na, amikor bejött ebbe a világba, ezt se hozta, nem volt rajta egy korona, nem úgy született meg, itt vagyok, megjöttem, Izrael királya, ja egyébként a világ királya, ja egyébként minden király királya. Nem. Egy csecsemő szerény körülmények között. Aztán nem hozta angyali seregeinek erős harcosait magával, pedig volt nagyon sok. Ő is beszélt róla, meg tudjuk máshonnan is. Így jött be a világba, és aztán Jézus Krisztus, pedig Isten fia volt, így is távozott ebből a világból. Semmilyen nem volt. Mezítelenül ment el. Még a köntösére is sorsot vetettek. Tanítványai elhagyták, senki nem állt mellette, és nem volt semmilyen tulajdona. Semmi. Semmi anyagi java. Úgy kellett elmenjen ebből a világból. Na most, ha ő így csinálta, akkor szerintetek, kedves testvéreim, tisztelt vendégeink, nekünk lehet más a sorsunk? Mi talán a legújabb szabású öltönyben, felégszerezve, érintőképernyős okostelefonnal a kezünkbe fogunk majd ebből a világból kimenni és bemasírozni a mennyek országába? Nyilvánvalóan lehetetlen. Mosolyogtok rajta, mert nem lehet így. Néhány évvel ezelőtt keresztény testvéreim meghívására Helsinkiben jártam, és aztán mentünk Finnországnak az északibb részeire, egészen Lapföldre is. Hát ott általában hideg van, én is egy elég hideg évszakban voltam. Úgyhogy remélem senkit nem bánt az a példa, amit el kell mondjak, hogy ott mi keresztény vezetők, meg lelkipásztorok együtt a helyiek meghívására elmentünk egy szaunába. Mielőtt néhány testvérnő a botránkozástól elájulna, mondanom kell, hogy ez egy ilyen Y alakú épület volt, úgyhogy a férfiak egyből külön mentek, meg a nők is. Onnantól kezdve, hogy külön váltunk, azt mondták, itt anyaszült mesztelenre kell vetkőzni, úgyhogy úgy voltunk egész nap együtt a szaunában. Mindenki lelkipásztor volt, nem volt ott semmi gond, nem kell félreérteni. És akkor megkérdeztem ezt, hogy hát persze tudom, hogy hogy van ez, sok országban jártam, ahol ki is van írva a szaunára, hogy nem lehet bemenni csak, ahogy a magyar mondás is mondja, vagy szólás, anya szült mesztelenül. Mi ennek az igazi oka? Mondták, hogy a legfontosabb oka az nem az egészségügyi, hanem igazából ez egy hagyomány, egy finn hagyomány, mert az igazi finn ember, főleg aki Lapföldön él, az szaunában születik, és amikor ebből a világból elmegy a minden élők útján, akkor is a szaunába kerül. Ezt akkor megint nem értettem, és akkor elmondták, hogy azért a vidéki házakban ott Lapföldön igazán meleget, vagy legmelegebbet a lakás egyetlen egy pontján lehet csinálni, és ez a szauna. Ezt fel tudják fűteni, ez ki van szigetelve, úgyhogy a várandós mamák, amikor eljön az idő, oda mennek be, és ott szülik meg a gyermeküket. Ott lehet meleg vizet csinálni, a gyermeket meg lehet mosdatni, és majd indul az élet. És amikor valaki elhalálozik, akkor a szaunába viszik be a testet. Ott lehet megmosdatni, ott lehet megborotválni, ott lehet egyáltalán a meleg segítségével küzdeni olyan folyamatok ellen, amelyek ellen küzdeni kell, hogy méltóképpen lehessen a testet majd a koporsóba tenni. És azt mondták, hogy micsoda érdekes kép, ugye, hogy szaunába jövünk be, onnan megyünk ki. Én bennem meg ez így született meg ez a gondolat, hogy valóban micsoda kép arra, hogy minden nélkül mezítelenül érkezik meg az ember ebbe a világba, és minden nélkül mezítelenül is megy ki. Jó, megfogalmazza ezt a Szentírásban, amikor is ugye gondolkodik így a saját életén, úgy próbálja összefogni, hogy mi is az ő sorsa. Egész pontosan így mondja, mezítelen jöttem ki az én anyám méhéből, és mezítelenül is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Tehát ő, aki úgy rengeteg mindent elveszített, anyagi javait, gyermekeit, saját egészségét, a feleségét, egy bizonyos ponton legalábbis, mint lelki támogatót, ő erre mondja azt, hogy az Úr adta. Hálásan vettük tőle, nem rossz minden, anyagi javakba, körébe tartozó dolog. Hogy van egy otthonom, hogy van egy házam, hogy van, amiből gazdálkodok, nem rossz, az Úr adta. Az Úr jó dolgokat adott. De ideiglenesen adta, az Úr is vette el. Ezzel együtt áldott legyen az Úr neve. Egy barátommal találkoztam, aki a jelenleg élő keresztjén írók, gondolkodók egyik legnagyobbik, a Az Guinness. Ő fogalmazza meg, ő egyébként a Nemzetközi Trinity Fórum alapítója. Ő mondta, hogy a gazdag embert sem kísérheti más világra a könyvelője, az ügyvédje és egy pénzszállító autó. Nem így működik a dolog. Belépünk ebbe a világba, hogy tehetetlenül úgy, hogy semmit nem tudunk, és úgy is lépünk ki. Se képességünk, se anyagi javunk, semmink nincsen. Úgyhogy ezért bíztat így bennünket az ige. Talán még egy szemléltetést elmondhatok, mert ha sok történet úgy legalább egy megmarad bennünk, akkor úgy értjük. Talán megérezzük ezt, hogy mennyire felesleges a földön elérhető javakhoz nekünk ragaszkodni, bár a jelenben kell élni vele. Nagy Sándor, a világbirodalom vezetője, a nagy hódító, ő szinte azt kell mondani, hogy abban a korban szenvedett, hogy ő mindent el akart foglalni, amit csak el lehet foglalni. Egy-egy ilyen óriási hódítása után, amikor megint egy óriási nagy országot, kisebb birodalmat elfoglalt, akkor ment a nagy parti, ment a nagy buli este a tisztek között. Ittak, a nőkkel foglalkoztak, ugye mind az ő hadvezérei, a tábornokok, és keresi az egyik tábornok, hogy hol van az igazi nagyság, hol van Sándor, hát ő miért nem itt ünnepel velünk? Kimegy onnan a nagy ünneplésből, a zenéből, ahol sütik a hatalmas nagy állatokat, ahol ömlik a bor, ahol ott megy a mulatás, és találja valahol ott kívül, a táboron kívül szomorkodva, úgy depressziósan ül Sándor, nagy Sándor, mondja neki a tábornok, hogy mi a baj. És azt mondja, hogy így ültem, így fölnéztem a holdra, és így néztem, hogy olyan kár, hogy ezt soha nem tudom elfoglalni. Nem azzal elégedett meg, hogy mit foglalt el. Elégedett nem mondta, hogy oda hogy jutok föl. Azt nem tudom elfoglalni. Na most egy olyan ember, akinek ennyire fontos volt, hogy mit birtokol ezen a földön. Tudjátok, hogy ment el ebből a világból? Aki olvasta az ő életrajzát, tudja. Azt mondta halála előtt, hogy úgy temessenek engem el, hogy a koporsom oldalára vágjanak két lukat. A kezem lógjon így ki belőle, jelezve, hogy semmit nem vihetek magammal. És nyilvánvalóan fényképek nem születtek, de a leírások szerint valóban így temették el. A koporsom oldalán két luk, keze kidugva így, ennyit viszek magammal. Mind abból, amit elfoglaltam. Egy olyan ember, aki mindent el akart foglalni, mindent magának akart. Ha bármi nem az övé volt, az bántotta őt. Ennyire tudta, hogy ez erre az életre szól. Ezért mondja itt az ige, hogy semmit nem hoztunk be ebbe a világba. Semmit nem is vihetünk ki. Tehát én arra hívlak föl benneteket, testvéreim, tisztelt vendégeink, ezáltal, hogy munkálkodjunk a maradandó, az örökké valóságban, vagy az oda át a mennyek országában is működő értékek létrehozásában. Ilyen értékeket hozzunk létre, mindannyian a mi szolgálatunk során. Második gondolat szintén a felolvasott ige szakaszban található, és így szól, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. A magyar nyelv csodás gazdagsága próbálja kifejezni azt, legalábbis a fordítások nagy része, hogy nem csak azt mondja, hogy a pénznek a szeretete, hanem az ott szereplő görög kifejezést, az egész mondat szerkesztés valami olyasmire utal, hogy nem csak a pénznek szeretete, hanem ez már valami beteges dolog, legalábbis a szerelem beteges, ha pénzzel kapcsolódik össze. És nem feltétlen két ember között, hanem ha pénzzel kapcsolatban van. Ez minden rossznak a gyökere. Említettem azt a bevezetőben még, hogy nem mondja azt, az ige nem írja azt a Biblia sehol sem, hogy minden anyagi javunk az rossz, vagy a pénz lenne rossz, ez az igevers sem erről beszél. A pénz az egy eszköz. Ez egy papír, vagy egy fém, aminek értéket tulajdonítunk. Nem csak mi, hanem nyilvánvalóan a nemzeti bankok. Vannak olyan országok, ahol van mögötte fedezet, van egy valós aranyfedezet mögötte, ezért van nagy értéke. Aztán van, ahol semmiféle fedezet nincs, tehát emberek aláírásukkal jelzik azt, hogy ez ennyit ér. Mi meg elhisszük. Ez egy darab papír, egy darab pénz, aminek értéket tulajdonítunk, és látjuk, hogy működik. Nem lehet önmagában rossz. Nem lehet erkölcsileg rossz. Ez egy eszköz. Valamiből legyártották. Nem rossz önmagában. A rossz az, ha valaki szerelmes a pénzbe. Ahelyett, hogy szerelmes lenne a szerelmébe, és használná a pénzt, ő használja a szerelmét, és szerelmes a pénzbe. Van egy csomó ilyen ember. És hogyha látsz egy olyan embert, akinél ez a bizonyos dolog így felborult, tehát valóban, amikor valaki szerelmes lesz a pénzben, akkor nagyon nehéz életeket lehet látni. Persze mindenki ilyenkor elsőre asszociál, én most gondolok egy nagy pénzemberre, van egy nagy vállalkozó ismerősöm, egy pénzember, na az biztos szerelmes a pénzbe. Igen, sok ilyen van, de szeretnélek benneteket megállítani most, és azt mondani, hogy egyszerű emberek, meg nem sok pénzzel rendelkező emberek is lehetnek szerelmesek a pénzbe. Legfeljebb látói a szerelem. Soha nem lesz az övé a szerelme. De ugyanúgy lehet. Nagy ember, meg kis ember szerelmes a pénzbe. Nehogy valaki úgy közelítse meg, hogy ez a nagy emberekről szól, akiknek nagy a fizetésük, akik sok pénzt csinálnak maguknak, ők biztos szerelmesek a pénzbe, azzal takaróznak, meg betakarják magukat. Azt tudom mondani, hogy vigyázz, mert lehet, hogy te is szerelmes kezdesz lenni a pénzbe. Vágyod. Óhajtod. Szeretnéd látni közelről. Szeretnéd szimatolni. Szeretnéd, hogyha minél több lenne, a több időt tudnál vele tölteni. Nem a megkeresésével, inkább az elköltésével. Szóval van bennünk, lehet bennünk ilyenfajta gondolat, és ha van, ha elindult, akkor szerelmes lehet valaki a pénzbe. Újra mondom, vagy kicsit máshonnan közelítem, hogy értsük helyesen, nem az a baj, ha valaki gazdag. De azt is mondanom kell, hogy nem az a baj, ha valaki nem szegény. Ez nem gond önmagában. Az sem baj, ha valakinek kicsit több van anyagilag. Lehetnek életünkben ilyen szakaszok. És lehetnek olyan szakaszok is, amikor meg nagyon kevés van. Nem ez fogja meghatározni senkinek sem a hálaadó naphoz való viszonyát. Az Istenben való háláját. Pál apostolnak volt ilyen, és volt olyan állapota is. Filippi beli gyülekezetnek, az ő szeretett gyülekezetének írja, volt neki sok gyülekezete, ez meg egy jó gyüli is volt a Filippi beli, na azoknak írja, 4. rész, 11-12. Versében a következőképpen, nem a nélkülözés mondatja ezt velem, mert én megtanultam, hogy a körülményeim között elégedett legyek. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, a jól lakásba is, az éhezésbe is, a bővölködésbe is, és a nélkülözésbe is egyaránt. Pár így élte az életét. Különböző szakaszok voltak az életében, volt, amikor ő még a keresztény egyházat üldözve, zsidó vezetőként, mindenféle erőforráshoz hozzáfért, minden az övé volt. Óriási, hát ez egy ilyen keveredett világ volt, ott politikai vallási vezető szerepe volt, bármilyen lehetett. Azt mondja, ennyi katona kell most, ennyi tevével, ennyi lóval indulunk, erre megyünk, minden ott van, minden, semmi gond. Aztán a keresztény szolgálata során is volt bővölködés és szűkölködés. Volt olyan gyülekezet, ahol nem adtak neki semmit sem, hogy eltartsák, pedig méltó a munkása maga bérére. Nagyon-nagyon fontos, hogy minden gyülekezet nagyon jól fizesse meg a lelki pásztorát, a lelki munkását. Pál mondta, igen, ezt hirdetem köztetek is, de olyan csapnivaló gyülekezet vagytok, hogy itt inkább elmegyek és dolgozok világi állásba, hogy nektek elmondhassam, hogy csapnivalóak vagytok. És akkor így csinálta. Máshol például a szeretett gyülekezetében, a Filippibe azt mondta, hogy akkor én most csak rátok figyelek. Teljes mértékben az életemet veteszem a gyülekezet szolgálatába, és elfogadom tőletek azt a támogatást, hogy meg tudjak élni. És a Filippi beli gyülekezetben például így szolgált. És ez volt az ő élete. Volt szűkölködésbe, volt bővölködésbe. Volt, amikor nagyon jól élt, volt, amikor Szíria pusztájában meg néhány évet végig böjtölt. És néha evett, amikor tudott valamennyit. Saját döntéséből is, mások döntéséből is szűkölködött néha. Gondoljatok az Úr Jézus Krisztusra. Az Úr Jézus Krisztus tudja, Laci testvérem, olvastad föl a kivetített igéből, igaz? Hogy tudja, hogy mindezekre szükségünk van. Jól tudja, mennyei atyátok, és Jézus is tudja. Hogy mindezekre nektek szükségetek van, mondja az ige. Hogy nekünk szükségünk van. Ő mégis szűken élt. Jézusnak is teljesen ember lévén kellett étkeznie. De azt olyan takarékosan tette. Tudott ezekben a dolgokban szűkölködni. Máskor jöttek olyan jól menő, a világi életben jó pozícióban lévő követők. És óriási értékű értéktárgyakat adtak nekik be a misszióba. Jézus halálánál végképp így volt. A balzsamok, Jézus holttestének felkészítése, egy vagyon, a sírbolt. Óriási ajándékokat kapott születésekor is, halálakor is, de életében szerényen élt. dönthetett volna másképpen. Nos, kedves testvérem, tisztelt vendégünk, lehet, hogy van pénzed. Elég. Lehet, hogy nincs pénzed. Elég. Valamennyi van, de nem elég. Nem annyi, amennyit szeretnél. Mindezekkel együtt én azt mondom, hogy hidd el, hogy mindazok ellenére, amit ez a világ próbál mondani és harsogni, a reklámok által, sok-sok minden által, nem ez a lényeg. Hálaadás érzésében nem ez a lényeg. Valamiben ez a lényeg. Amikor akarsz most venni egy kiflit, az a lényeg, hogy van-e annyi pénzed. De az, hogy hogyan élsz az Istennel. Hogy hogyan szolgálsz az Istenben való elhívásodban. Hogy elégedett vagy-e. Hogy hálás vagy-e. Vagy turbozzuk most már magunkat, mert hálaadó időszak jön. Mondjuk mindig, hogy most már mindjárt jön, most már örülni kell majd jövő héten, mert jön a hálaadó nap. Vagy így, vagy igazából egy szívbéli beállítottság miatt tudsz hálát adni, tudsz örülni, ez nem a pénztől függ. Ma az a divat, hogy mindenki feljebb akar kerülni, mint ahová való, vagy mint amit megengedhet magának. Ez az emberekben van egy ilyen fajta törekvés, amit megengedhet magának anyagilag, annál nagyobb lábon akar élni, amit megengedhet magának erkölcsileg, annál többet akar magának. Mondjuk mindenki egy kicsit nagyobb házat akar, mint amennyit finanszírozni, vagy mondjuk kifűteni képes. Mindenki egy kicsit nagyobb pozíciót akar magának, mint amit az egyéni felkészültsége és képességei miatt ellátni képes. Mindenki csak egy kicsit újabb autót akar magának, mint amennyit elbír még a családi költségvetés. Az a baj, hogy ilyenkor egy olyan rizikófaktor kerül be az életünkbe, amiről a 10. vers beszélt, azt mondja, hogy a pénz, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől. Tehát ez már egy ilyen nagyon-nagyon felfokozott állapotról beszél, amikor egészen a hittől is el lehet tévejednie valakinek. És ráadásul a veszély valóságára felhívja az a figyelmet, hogy egyre több helyen hallani az emberek szájából pénzzel mindent el lehet érni. Sokfelé járok az országba, sok gyülekezetbe, és én meglepődök azon, amit a régiek még nem csináltak. Isten félő, hívő emberek, Istenben járó emberek nem mondtak olyat, mint ma lehet hallani gyülekezetekben, hogy pénzzel mindent el lehet érni. A mondat régen például úgy folytatódott, hogy na de azért egészséget nem. Ma ez úgy folytatódik, hogy azt is. Kimész Kínába egy őssejt átültetésre. Pénzzel mindent el lehet érni, testvér, azt is. És akkor úgy mindig meglepődök, és már nem egyszer tisztelettel akár szóltam is valakinek, hogy most egy kis feddéssel kell éljek. Mert nem lehet pénzzel mindent elérni. A legfontosabb dolgokat még mindig nem. Egy pici kis listát hadd mondjak erről, hogy mit lehet elérni, és mit nem lehet. Pénzzel el lehet érni anyagi javakat, de nem lehet elérni valós, mély kapcsolatokat. Pénzzel lehet venni szeretőt, de pénzen nem lehet venni szeretetet. Pénzzel lehet venni diplomákat, de valódi tudást, szakismeretet, azt nem lehet megvenni pénzzel. Pénzen lehet venni hatalmat, de nem lehet venni autoritást, tehát igazi tekintélyt, amikor valakit tisztelnek azért a pozícióért, amiben van. Pénzen lehet venni jólétet, pénzen lehet venni luxust, csak kiegyensúlyozott életet nem lehet venni. Pénzen lehet venni haverokat, de nem lehet találni igaz barátokat, és pénzen lehet még venni gyönyört is, csak a boldogságot nem árulják sehol sem pénzért. Tehát a legfontosabb dolgokat nem lehet megvenni, bár nagyon fontos dolgokat lehet venni, csak a legfontosabb dolgokat nem lehet megvenni pénzen. Nehogy befészkelje a gondolkodásodba magát az, hogy a mai világban pénzért minden lehet venni. Ez rendkívül biblia ellenes gondolat. Kérlek szépen, testvérem, vendégünk, verd ki a fejedből. Inkább azt jegyezd meg, amit az ige mond, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Ne felejtsd az utolsó szót, nem minden rossznak gyökere a pénz. Ez nem igaz, a pénz csak egy eszköz, darab, papír, darab, fém, bár jó, hogyha van belőle nekünk, de ha kevés van, vagy sok van, egy a lényeg, hogy ha szerelmes belőle valaki, az nagyon-nagyon rossz. Az egy olyan gyökér lesz, ami által felszív minden rosszat az életünk, és aztán mindenféle rossz gyümölcsöt fog teremni. Ne legyél szerelmes a pénzben. És a harmadik gondolat itt az ige alapján, hogy a megelégedettség az azt jelenti, hogy tudom, mennyi elég nekem. mindig szoktuk tudni, hogy a másiknak mennyi lenne elég. Ugye? Annak elég lesz ennyi fizetés, mondja a munka. Én tudom neki mennyi. Hány gyereked van? Hogy él? Jó, ennyit adok, ennyiből tudni kell meg. Én tudom neked mennyi az elég. Vagy amikor szentségtelen beszédekkel egymásról pletykálkodunk, ó, annak miért nem volt elég, miért kellett az, neki elég kellett volna, ezt nagyon tudjuk másnak mennyi az elég. Na, térjünk vissza a mi témánkra. A megelégedettség azt jelenti, hogy tudom, hogy nekem mennyi az elég. És te is tudod, hogy neked mennyi az elég. Egyébként ez egy nagyon fontos kérdés. És ez egy legitim kérdés, hogy mennyi az elég. Sokak a választ úgy adják meg, angolosan mondva, hogy more, azaz több. A több az elég. Van egyébként Magyarországon ilyen üzletlánc is, aminek ez a neve, hogy more, egy angol szó szerepel itt, azt jelenti, hogy több. És én gondolom, hogy azzal magyaráznák meg, hogy a pénzedért többet kapsz, de igazából arról van szó, hogy több kell neked. Ugyanannyi pénzért vigyél haza többet. Mindig egy kicsit több, na az lesz az elég. A bankválság kirobbanása előtt egyértelműen ezt a jelszót mondták a pénzemberek, mindannyian. És aztán a pénzemberektől nagyon sok kis ember, egyszerű ember, sőt sajnos néptömegek átvették ezt a gondolatot, hogy a több az az elég, ha mindig több. Volt egy ilyen elmélet kimondva, vagy kimondatlanul, hogy ahogy pörög fölfelé, majd a kamat szül, stb. Minden, egyre megyünk föl, és ennek soha nem lesz vége. Utána jöttek arra rá, és akkor ezt a képet alkalmazta a legtöbb gazdasági szakember, legalábbis amit én hallottam, hogy de hát ha mindig fújunk többet ebbe a lufiba, akkor egyszer csak kipukkad ez a lufi. Ezt a képet hozták nagyon sokan. Talán 2 éve vetítették a mozikban a Tőzsde cápák című film második részét, nagyon nagyszerű film. Abban szerepel főszereplő Gordon Gekko, aki legendás pénzügyi zseni és tőzsde manipulátor, jó néhány éves börtönbüntetése után kiszabadul. Mert hát ő ezt csinálta, kavarta a szálakat, kiszabadul a börtönből, körbenéz, nézi, hogy mi megy, bemegy a Wall Streetre, és azt mondja, hogy én mindig is mondtam, hogy jó a kapzsiság, de most örömmel látom, hogy már törvényessé is vált. Van egy ilyen mondata a filmben. És nagyon nagyszerűen mutatja be, hogy miről van szó. A lényeg ma, hogy semmi ne legyen elég neked. Ez árad úgy sokfelől. És ráadásul ez a világ egy nagyon maga mutogató világ. Előbb szóltam arról, hogy mindenki törekszik arra, hogy nagyobb legyen, mint amire erkölcsileg jogosult lenne. Az a baj, hogy a legtöbb embernek nem azért kell a nagyobb vagy a jobb, mert tudja használni, vagy felhasználni, vagy kihasználni, legyen ez egy eszköz, vagy bármi más, csak az, hogy lehessen mutatni. Szomszéd felé, mások felé. Nekem ilyen is van. Én ezt is meg tudtam venni. Soha ne legyen, testvérek, lelkiismeret furdalásunk, rossz kedvünk, vagy ne szégyeljünk bármit, amit meg tudtunk vásárolni, vagy valamit, amiben feljebb tudtunk jutni, amit kaptunk az Isten áldásából azért, mert vagy nekünk szükségünk volt rá, vagy tényleg az Isten vezetése folytán kerülünk egy jobb, egy szebb, egy nagyobb, egy szélesebb, vagy bármilyen helyzetbe. Tehát nehogy túl lendülj ebben a gondolatban, és rosszul értelmezd a Szentírás szavát. Nem mindig rossz az, ha valami több, vagy valami jobb. Ha éltek egy családi házban, és az Istennek a kegyelméből összetudtatok, vagy összetudtok annyit spórolni, hogy még idén, vagy jövőre azt fel tudjátok újítani, szépen ki tudjátok festeni, hogy a családnak szebb otthona legyen benne, a régi leütött kádat, lekopott kádat ki lehet egy újra cserélni, előre lehet haladni, vagy ahogy nő a család, egy nagyobb házba tudtok költözni, nem mondjátok, jaj, Steiner Józsi prédikálta, jaj, ez biztos rossz. Egyáltalán nem. Jézus Krisztus tudja, hogy mire van szükségetek, így mondta az ige. Tudja a mennyei atya is. És meg akarja adni. Jézus Krisztus így beszél a saját küldetéséről, hogy én azért jöttem, hogy ők bővölködjenek. És nem csak lelki értelemben mondta ezt. A mi atyánkban, ami egy nagyon tömör ima, ám ott nem lehet mellé beszélni. Szerintetek mennyi idő alatt lehet elmondani a mi atyánkot? Nem hadarva. Mennyi? 30 perc? Másodperc. Magyarul 23 másodperc, normál beszédtempóval, én most lemértem, mert egy ilyen sorozatról prédikálok otthon a gyülekezetbe, Debrecenben, már ma délután is. 23 másodperc, akkor 28, hogyha egy gyülekezet mondja együtt, és az ugye ez a vezetett ima, az kicsit ott lassabban, és így tovább. Szóval egy félperces imába ott nem lehet mellé beszélni, amúgy se szokta Jézus ezt nagyon művelni, a mellébeszélés dolgát. ott olyan dolgokról kell beszélni, ami biztos, hogy megáll. A mindennapi kenyerünket ad meg nekünk. Ma az az anyagi javainkról szól. Nem arra gondolt Jézus, hogy csak kenyér kell, egy pohár vizet már nem kell inni. Tehát ez jelzi azt, hogy ami az életünkhöz szükséges, azt add meg. És ebben benne van egy szép otthon, sok minden. Tehát nem rossz önmagában az. És ha Isten téged egy szebbre, egy jobbra, vagy valamire hív. A gond az, hogyha számodra nincs megállás. Ha már ott van a több, de akkor kell a még több. Soha nincsen vége. Úgy viszont nem lehet hálásnak lenni. Úgy viszont nem lehet mit kezdeni egy hálaadó nappal. Ott tényleg csak a mesterséges gerjesztés segítene valakinek, mert magától ez nem fog megjelenni. Mennyei Atya arra tanít bennünket, hogy a hála érzet és az elégedettség az nem a külső körülményektől függ, hanem a szívünk beállítódásától. Milyen irányú a szívünk? A hála érzet, hogy érzed-e is, vagy csak kiadták, hogy ma hálaadói már legyenek előnyben részesítve. Testvér, ha érzed is, a hála érzet és az elégedettség az nem a külső körülményektől függ, hanem a szívünk állapotától. Hadd mondjam el még az eredeti hálaadó napi történetet, hiszen a hálaadó nap 400 éves ünnep. Hogy hogyan is történt mindez? Hát hamarosan lesz 400 éves. 1620 nyarán kötött ki ugyanis egy vitorlás hajó az Újvilág partjainál. Skóciából indult a hajó. Első Jakab angol király vallás üldözése miatt. És ment ez a hajó 18 főnyi legénységgel és 102 fő utassal. Az utasok mindannyian a hitük miatt üldözött emberek voltak, akik úgy döntöttek, elmennek az Újvilágba, és valóban egy új világot építenek ott fel. Ők csak puritánoknak nevezték magukat. A kiszállás, letelepedés után az ismeretlen földrészen Amerika honalapítói nagyon nagy félelemmel gondoltak a közelgő őszre és a téli időszakra. Észrevették, hogy zord tájakra érkeztek. És elkezdték összehordani a környező területnek a vad gyümölcseit, hogy télen legyen majd mit enni a gyermekeknek, a nőknek, önmaguknak is. Elkezdték kivágni a fákat, néhány fejszét hoztak magukkal, kivágott fákat ketté fűrészelni, és megszülettek ezek a klasszikus rönkházak. Házaikat cölöpkerítéssel vették körül, hogy az indiánok és a vadállatok támadásait vissza tudják verni. És amikor elkezdett beköszönteni az ősz, meg ugye már a kicsit későbbi őszi időszak, a kemény ősz, és látták, hogy még keményebb tél jön, azt mondták, hogy hát eddig is megmaradtunk, gyűjünk össze most hálát adni. És megtartották a világ legelső, vagy ebben az értelemben legelső hálaadó Isten tiszteletét. Természetesen mind az Ószövetségben, Újszövetségben van ennek alapja, de úgy, mint egy hálaadó Isten tisztelet. Megtartották ezt az alkalmat. Így indultak neki a télnek. 18 plusz 102 fő a 120, a tavaszt ebből 51-en élték meg. Ezek a hitükért üldözött emberek a legtöbb öreget, beteget és a kis csecsemőket, gyermekeket elveszítették azon a télen. Mégis örök időkre emlékezetül maradt az ő hálaadó Isten tiszteletük, mint hálaadás a kemény időkben. Ez az ünnep az alapja annak, hogy az Egyesült Államokból eljutott Magyarországra és az evangéliumi egyházakba, így a magyarországi baptista egyházba és baptista gyülekezeteinkbe ez az ünnep. És amióta eljutott, azóta, hol nagyon nehéz időkben, anyagi nélkülözések közepette, máskor anyagilag jobb helyzetekben. Hol olyan években, évtizedekben, mikor megvetettek bennünket, vagy éppen megvertek bennünket, máskor, amikor támogattak, vagy segítettek bennünket, de minden évben összegyűlik a baptista hívő nép, hogy Istennek hálát adjunk. Hálát adunk az elmúlt esztendőért, be volt nehézség, be volt az anyagi javak területén is talán szűkölködés, de együtt mondjuk az imát, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És hálát adunk már előre nézve is, tehát lehet így is mondani, előre tekintő hálaadás, hogy jön a nehéz ősz, jön a kemény tél, de mi reménykedünk, mert az az Úr, aki eddig megsegített, ezután is velünk lesz. Tudjátok, a hálaadás, a hála érzet és az elégedettség az nem a külső körülményektől függ. Nem attól, hogy fűtetlen, cölöp házban, rönk házban laksz-e, hogy vagy gyümölcsöt eszel, hogy ott van melletted a beteg gyermeked, és nem tudod, milyen hideg lesz a tél. Az nem attól függött, hogy ezek a puritánok nagyon kemény időszak elé néztek. Nem attól függött, amikor Pál apostol véresen összeverve ült a börtönben, és énekelt. Ének szóval dicsérte az Isten, mert olyan jó kedve volt. Nem ettől függött, hogy mi a külső körülménycsoport. Nem attól függött, hogy Jézus Krisztusnak nagyon kemény fizikai munkával kellett önmagát fenntartania, élnie, és még másokat is támogatnia. Nem a külső körülmények határozták meg a macedóniai szűkölködő gyülekezeteket, amikor Pál apostol ugye ír nekik a II. Korintusi levél 8. részében, a korintusiaknak mondja, hogy azok szűkölködnek, éheznek, és ez nem akadályozta meg őket abban, hogy adományt gyűjtsenek a még szegényebbek számára. Nem a külső körülmények voltak a meghatározóak, mert a hálaérzet és az elégedettség az nem a külső körülményektől függ, hanem mindig a szív állapotától. Arra hívlak benneteket, testvéreim, hogy valahogy így gondolkodjunk. Az anyagi javakról szükségünk van rájuk. Kell a munkahely, kell a fizetés, kell a jövedelem. Van gyermek, van házastárs, a számlák jönni fognak. Legyen bennünk egy hálaérzet. Örülünk országunk békéjének, örülünk annak a vezetésnek, amit Isten adott, hogy úgy élhetjük a hitünket, ahogyan azt mi szeretnénk megélni, hogy szabadon hirdethetjük az evangéliumot, hogy sok ajtó nyílt ebben is. Örülünk mindannak, hogy Isten megadott sok mindent. És hogyha valamit hiányzik, ha valami szorítja a te körülményeidben a nyakadat, akkor is imádkozz úgy, hogy én ezen körülmények között is hálás szeretnék lenni. És az utolsó gondolat, ami itt a felolvasott alapige második felében található, eddig az anyagi javakról beszélt, pénzről, ilyesmikről, így folytatódik a 11. verstől, meg a 12. versben, te pedig Isten embere, törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre, és harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hivatással sok tanú előtt. Felolvasott alapig első részében fékezni kell szüntelen. Hogy imádkozhatunk mi az anyagi javakért, kérlek, add meg Istenem mindennapi kenyerünket, de azért fékezek. Nem akarok ebben elszállni. Nem több kell, ebből az elégséges kell. A második szakasz beli dolgokban, meg azt mondja Isten, hogy figyelj, itt vágyál többre. Itt nem mondd azt, hogy elég. Itt mondd azt, hogy ebből nekem több kell, Istenem. És ezeket sorolja föl. Igazság, kegyesség, hit, szeretet, álhatatosság, szelíd lelkűség. Na ez az a pont, testvérek, amikor azt kell mondani, hogy az még nem elég, amire eljutottam. Többet szeretnék. Miért? Mert anyagi értelemben semmit nem hoztál be ebbe a világba. Nem is fogsz kivinni semmit. De ezek a dolgok, ezek mind olyanok, amiket átviszel magaddal. Akkor is, ha a kezed vagy az enyém kilóg a koporsóból, mutatod, pénzt nem viszek, aranyat nem viszem, még az autóm se jöhet velem, ezt nehéz elképzelni annak, aki szereti a járgányát, de az se jön velem. De amiket viszek, azok az értékek itt szerepelnek. Igazság, kegyesség, hit, szeretet, álhatatosság, szelíd lelkűség. Amikor ezeken dolgozol a te életedben, akkor értékeken dolgozol, ami innen átmegy oda. Ott már bizonyos dolgokat nem tudsz megteremteni, ha itt nem volt meg. Például a kapcsolataink. Ha most kapcsolatra lépsz Jézus Krisztussal, ha most kapcsolatra lépsz a mennyei atyával, viszed oda át is. Jó, ott neked ismerősöd lesz. Ha ez nem történt meg, ott már nem lehet névjegyet előre tolni, hogy én ez és ez vagyok, maga pedig Jézus, szeretnék megismerkedni. Ott már erre nem lesz lehetőség. Vagy itt megszületik, és ezt viszed magaddal, vagy ott már nem születik meg. Ha szent lelket beengeded az életedbe, elkezdje formálni már itt az életedet. Alakítson ki, hogy mi a te dolgod az Isten országában, akkor olyan frankó, mert azt átviszed magaddal oda átra. És már megvan benned, helyed van, feladatod van, szereped van az Isten országában. Ha ez itt nem történik meg, nem teszed magad bele most, később nem lesz a lehetőség. Tehát a hiperaktívakat, meg az energiával teli embereket is, telve lévő embereket is bíztatja az ige, hogy nem kell akkor neked magadon erőt venni, hogy akkor te ne akarjál többre jutni, hogy ne akarjál előbbre menni. Van olyan terület. Te, Istennek embere, törekedj ezekre, az értékekre. Kívánom, hogy így lehessen, és ebben áldjon meg, és segítsen meg bennünket. Mennyei Atyánk. Amen.